Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fülöp Lajos festőművésszel Kanyár Erika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Üdvözlöm Fülöp Lajos tanár festőművészt, akivel évtizedek óta kollégaként ismerjük egymást, mindketten a várban dolgoztunk. Nyomába szegődünk a beszélgetésben, hogyan lesz a szinte Isten háta mögötti kisfaluban született gyermekből festőművész. Mesélő Bitvaparton, ahogy önéletrajzi regényedben emlegetted, születtél pápadedesként. A szülőföld, a család, a rokonság hogyan járult hozzá a művészi elhivatottság kialakulásához?
Hát a szüleim hívő emberek voltak, vallásosak, édesanyám még egy fokkal vallásosabb, és hát eleve nyilván vallásos nevelést kaptam. Na most, hát ugye ez a Pápa Dereske, ez egy 200 valahány lakosú község, most már nagyon szép, régen rendkívül hát elhanyagolt állapotban volt, sár, port, stb. És hát ugye egyetlen szórakozások kocsma volt, ahova én nem jártam. Viszont volt nekem egy nagyon nagyszerű hitoktatóm, Pálya Hubert, vencés tanár úr, aki hát nagy hatással volt rám. Dákáról járt át hozzánk, mert mi voltunk a filia. Majdnem mindig hazakísértem, és nagyon épületes, nagyon hát jó beszélgetéseket sikerült folytatnom vele. A másik pedig ugye a távoli nagybátyám, aki akkor nyáradi esperes volt, dr. Körmendi József, szintén nagy hatással volt rám. Nyilván a hitemet így tudtam megerősíteni, és hát alakult ki egyáltalán bennem ez a vallásos világnézet. Tehát mindig hívő ember voltam.
Tulajdonképpen akkor már nem is kérdés, hogy a heti prédikációk, a Biblia mindig jelen volt, a Biblia tanítása mindig jelen volt a családban. Van-e olyan bölcs mondás, aforizma, amelyeket megjegyeztél a hajdani prédikációkból, megőriztél, mint egy iránymutatásnak tekintettél?
Hát ezt nem egészen akkor rögzítettem önmagamban, vagy nem akkor alakult ki ez az ismeretem. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. 1971 húsvétjára egy szép Bibliát kaptam ajándékul legjobb barátomtól, Mohács Imre református lelkésztől. Imre ezt a Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből vett igét írta ajánlásul a Biblia első lapjára. Ez az idézet nagy hatással volt rám. Felfogtam, hogy hiába akarok, tervezek vagy elérek bármit az életemben, az nem az én érdemem. Pálya Hubert, Bence is tanár úr, szeretett hitoktatóm, amikor megnézte gyermekkori rajzaimat, festményeimet, azt mondta, talentumot kaptál, amelyet kamatoztatnod kell. Tehetséged Isten ajándéka. Ezért nagy szorgalommal tanultam kiváló mestereimtől, majd dolgoztam becsülettel, mint pedagógus, felügyelő, és mindenek előtt, mint festő. Sajnos súlyos tragédiák történtek életemben. Elveszítettem családom minden tagját. Úgy éreztem, nem tudom elviselni a fájdalmat és a szomorúságot. A csapásokat hitem segítségével tudtam nagy nehezen feldolgozni. Aztán jött a vigasztalás, a segítség, az áldás. 130 sikeres önálló kiállítás itthon és külföldön. Elismerések, kitüntetések, díjak és nagy-nagy utazások. Európa majdnem valamennyi országában, valamint Kanadában és az Egyesült Államokban jártam. A világ leghíresebb múzeumaiban, képtáraiban eredetiben tanulmányozhattam a legnagyobb művészek remek műveit. Mindez csodálatos volt és nagy hatással volt rám, de soha nem lettem öntelt. Eltöltött a hála és köszönet a mindenható iránt és a szeretett embertársaim iránt. Tudtam, hogy minden segítséget, eredményt csak a Jóistennek köszönhetek. Övé a dicsőség. Rábíztam magamat a gondviselésre. Elfogadom, amit a mindenható Isten tervez velem, és újra mondom, Uram, legyen meg a te akaratod.
Ebből az eszmefuttatásból kiderül, hogy már nagyon korán felfedezték rajztehetségedet, talán az általános iskolában?
Pontosan az általános iskolában, ugye, hát az első tanítóim, meg hát ugye, át szokott jönni ez a távoli nagybátyám, a dr. Körmendi József, akinek ugye egyébként is Keresztúri volt a legjobb barátja, és később meg az Egyház Művészeti Társaságnak valami tagja vagy művésze volt, nem tudom. És hát ugye nézegették a munkáimat, és azt mondják, hogy hát te, neked ezzel igen érdemes foglalkozni, festő kell, hogy legyél. Sőt, egyszer kijött egy ferences szerzetes, az meg azt mondta, hát te munkácsi leszel. Halvány fogalmam se volt még akkor, ki volt az a munkácsi. Később persze annál jobban megismertem. Na minden esetre rendszeresen, már gyerekkoromban rajzoltam mindent, ami csak a közelemben volt, telerajzoltam. Aztán ugye a középiskolában ott már tudatosan tudtam fejleszteni, mert nagyon-nagyon jó rajztanárom volt.
Ismeretes, hogy Pápán jártál középiskolába, amely egy nagy kultúrájú, nagymúltú iskolaváros. Melyik középiskolába jártál, és ki bontakoztatta itt ki a tehetséged?
Igen, az úgynevezett pápai állami tanítóképzőbe. Képzőben végeztem ugye az osztályaimat, és hát ott a Csiráki Lajos tanár úr, aki egyébként nagyon jó hírű nagy művész lett már Győrben, hát a hónomon ányult, látta, hogy miket készítek, és külön munkákat adott meg egyéb. Sőt, hát bejártam a városi képzőművész körbe, amelynek ugyancsak jó nevű művész Átó Sándor tanár úr volt a vezetője, és hát bizony annyira eljutottam, hogy én mindenképpen ugye festő akartam lenni, és a képesítő után felvételiztem a képzőművészeti főiskolán. Sajnos két napot rajzoltam, amikor kaptam a hírt, hogy meghalt édesapám. Két hétig tartott volna a felvételi vizsga, hát ugye én két nap után kénytelen voltam ott hagyni. És aztán ugye ősszel pedig igényt tartott rám a magyar néphadsereg, behívtak katonának, mégpedig Magyarország, hát szerintem egyik legkevésbé szép városába, Mezőtorra.
Hogyan telt a katonai idő?
Végül is az első hónapok azok rettenetesek voltak, szívesen engedtem volna az életemből, két évet csak szerelhessek le. De aztán jó Isten megsegített, összehozott engem az ezred politikai főtisztjével, Tulipánt, alezredes úrral, akkor még elvtársnak mondtuk, aki egy nagyon értelmes, egy nagyon nagyszívű és a művészetik iránt nagy affinitással rendelkező ember volt, és ő nekem berendeztetett egy műtermet. Attól kezdve én leszerelésemig azt festettem, amit akartam, még ebbe sem szóltak bele, semmi más nem csináltam. Hát én kellett festenem 8 képet, akkor jöhettem szabadságra. De hát a 8 kép mellett én nagyon sokat rajzoltam, tanulmányoztam a művészettörténetet, meg rengeteget vázlatoztam, bejártam ott is egy képzőművészkörbe, ahol ugyancsak egy nagyon nagyszerű öreg művész, kedves atyai jó barátom lett, Csabai Wagner Józseftől kaptam nagy-nagy segítséget. Úgyhogy még mielőtt leszereltem volna, már nekem az önálló kiállítást rendeztek a Városi Műközpontban, aztán még hát Budapesten a Fegyveres Testületek Országos Kiállításán is 4-5 képen már szerepeltem, díjat kaptam, stb. Szóval így aztán nekem nagyon jól telt a katonai időn. bár nem maradtam volna be semmi pénzért, felajánlotta ugye a alezredes úr, hogy maradjak benn, kapok egy hadnagy rangot, eltűzenek a főiskolára, és hát egy hivatásos katona festőként élhetném tovább az életem, ugyanúgy lépnék előre a ranglistán, mint más katonatiszt, és végül is egy-két képet megfestenék, aztán meg azt csinálni, azt festenék, amit akarnék. Hát mondtam neki, én ezt a kasztrendszert nem tudom igazán elfogadni és tolerálni. Nagyon köszönöm, nagyon jót akar nekem, de én beszerelek, és elmegyek inkább hát ugye pedagógusnak, úgyhogy mint katona felvételiztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán, ahova hát nyilván föl is vettek két nap felvételi után, és...
Ha jól tudom, földrajz szakra jelentkeztél, hiszen nyilvánvaló volt előtted is, hogy pusztán a művészetből Magyarországon minimáig nagyon kevesen élnek meg, tehát kell egy polgári foglalkozás. Egy tehetséges festőnél evidens volt a rajztanár szak.
Igen, én nem mentem volna egyébként Pécsre, csak özvegy édesanyámnak nem volt pénze, és én teljesen pénz nélkül nem akartam elmenni a képzőművészetére, mert az hihetetlen nagy nyomort jelentett volna számomra. Az a 6 éves főiskola, szóval nem tudtam vállalni. Aztán ugye Pécsre viszont felvételiztem, és mikor leszereltem, munka mellett végeztem el a Pécsi Tanárképző Főiskolát.
Ezek szerint a képzőművészeti főiskolára már nem tértél vissza.
De visszatértem egy időben, de hát először is kezdjük azzal, hogy a főiskolás koromban ugyancsak nagyon nagyszerű művészek lettek a mestereim. Ugye Kelle Sándor neve biztos ismerős, Platti György, aki a tanszékvezető volt, és a konzultációkon pedig Balogó Imre adott nekem nagyon sok segítséget, tehát hozzájárultak ahhoz, hogy teljesen kialakítsam a saját festői világomat.
Ezután, miután kezedbe vetted a tanári diplomát, évtizedeket töltöttél katedrán, voltál tanító, tanárigazgató, tanfelügyelő. Hogyan fért össze ez a munka a művészi hitvallásoddal?
Hát ugye én mindig festőnek készültem, és festőnek tartottam magam. Aztán ugye én, mikor hazamentem a munkából, nekem senki nem mondta azt, hogy most muszáj pihennem, vagy mit kell csináljak. Hát olvastam egy kicsit, aztán sokszor éjfélig festettem. Pláne mikor aztán nagy nehezen elvállaltam a felügyelői munkakört, akkor én hazaértem vidékről valahonnét, akkor nem jöttem be a hivatalba, és akkor maradt egy-egy, hát nem is egész délután, de egy 3-4 órám a délutánból, meg hát ott voltak a szombatok, meg a vasárnapok, meg a nyári vakáció, úgyhogy hát én tényleg teljesen, ha nem is teljesen, de nagyrészt a festészetnek élhettem. És ennek köszönhetem aztán, hogy már 66-ban Veszprémben jó sikerült kiállításom volt, 68-ban ismét aztán követték a kiállításokat Győri Műcsarnokban, 74-ben, és ezért szerencsém is volt, mert tetszettek a munkáim, 52-ből elvittek 40-et. Ez 1980-ban megismétlődött. Aztán még volt egy-két ilyen egészen sikeres kiállításom, aztán olyan is volt, amikor a festékára bejött meg a vászonára, de ez különösképpen nem zavart engem. Nekem ez egy belső kifejezési kényszer volt, ez volt a pihenésem, ez volt a vigasztalásom, a kikapcsolódásom, és mondom, én mindig festőnek tartottam magam, amikor aztán el tudtam menni előnyugdíjba 57 éves koromban, attól kezdve meg teljesen csak a festészetnek éltem meg, hát akkor írtam meg a két könyvemet is.
Ha megengeded, ne rohanjunk annyira. Engem érdekelne, hiszen mint pedagógus is nevet szereztél, ismert vagy a városban, a megyében. Kifejtenéd a pedagógiai elveid? Hogyan lehet ma hatékonyan nevelni az ifjúságot?
Hát, hogy ma hogyan lehet... Nagyon sok panaszt hallok a kollégától, azt nem tudom, de annak idején erre megvolt a nagyszerű lehetőség. Az iskola nevelő-oktató munkát végzett, és Hát nagyon, szóval sok jó pedagógus volt. Ugye én jártam a járást, jártam a megyét, a várost, pláne amikor már pedagógiai intézetben dolgoztam, mint vezető pedagógiai felügyelő, a szakfelügyelő munkáit irányítottam és segítettem. Nagyon sok helyre eljutottam. És nekem mindig az volt a felfogásom, hogy háromszor inkább dicsérek és segítek, és negyedszerre mondom azt, hogy kollégám, ha ezt így megpróbálnád, meglátod, mennyivel jobb eredmények lesznek. És hát elfogadtak is, engem őszintén mondom, kedveltek mindenhol, nem féltek tőlem, tehát tanácsaimat megtartották. Szinte ugyanígy, mikor igazgató lettem a Nagy László iskolában, Veszprémben, ott is. Olyan egy nagyszerű nevelőtestület, egyébként is jó pedagógusok voltak, de egy olyan jó közösséget sikerült kialakítanom. Azzal, hogy én elismertem a munkájukat, és megbecsültem, mint embereket is, meg mint pedagógusokat is.
Ne hallgassuk el, hogy a diákok körében is népszerű voltál.
Igen, hát diákok körében is.
Ugye, mint rajztanár.
Tanítottam én óraadóként, mert akkor itt dolgoztam a pedagógiai intézetben, a Kállai gimnáziumban néhány évig rajzott, mikor szegény Bognár Zoli elődöm meghalt. Hát ott 42 tanuló volt egy osztályban, én 7 osztályban tanítottam, meg vezettem egy művészettörténeti fakultációt. Én nekem soha fegyelmezési problémám nem volt. Én igyekeztem közel kerülni a gyerekekhez, érezzék, hogy én jó barát vagyok, és segíteni akarok. És minden problémájukkal nyugodtan hozzám fordultak, még a szerelmi ügyeiket is elmondták. És ugye, hát én nagyon megértő voltam, és tudtam azt hiszem egy-két értelmes tanácsot adni, de fegyelmezni nekem nem kellett, pedig állítólag rajzórán a legnehezebb fegyelmezni.
Térjünk vissza a művészi alkotó munkára. Te is említetted, hogy mindenkinek a saját egyéni látásmódját, színvilágát kell kialakítani a képzőművészetben is. Salamon Nándor művészettörténész szerint Fülöp Lajos a Balaton ábrázolásban méltó folytatója Egri Józsefnek, Bernát Aurélnak, Vágfalvi Ottónak. Mondhatjuk azt, hogy a tájábrázolásban találtad meg az egyéni stílusodat?
Hát részben számomra a természet az mindig olyan meghatározó, csodálatos világ volt, hogy úgy éreztem, hogy azt valahogy vissza kell adni, valamilyen formában rögzíteni kell, átadni másoknak is. De most erre nyilván nem is tájkép, egy tájkompozíciókat csináltam. Persze emellett én festettem portrékat, figurális kompozíciókat is, sőt még oltárképeket is, de nyilván a festészetem 90%-át a táj és a tájkompozíciók jelentették.
Hát ezen belül is mondhatjuk, hogy a nagy téma a Balaton, a Bakony csodálatos természeti világa.
Igen. Hát ugye sok jó mesteremtől én a technikát eltanultam, de sok a technikát, a hatásuk, mint emberre, más szempontból volt, és például nagy csodálója voltam Egrinek, ő is hatással volt rám, bár ugye hát őt már személyesen nem ismerhettem, és hát igyekeztem kialakítani a saját világomat, aminek a lényeg az volt, hogy lehetőleg visszaadjam a táj lelkét, hangulatát, és élményeket adjak másoknak.
Valóban Kallai Sándor művésztanár kollégád is ezt emeli ki, hogy nem a turisztikai élményt próbálod megörökíteni a festményeiden, hanem a táj lelkét szeretnéd visszaadni.
Igen.
Hogyan alakult később a művészi pályafutásod? Sokan inkább akvarelistának tartanak.
Hát ugye nyilván az első évtizedekben, miután akkor dolgoztam, és kevesebb időm volt, hát akkor sok akvarelt festettem, és hát elfogadásra kerültek az akvareljeim. Tényleg úgy könyveltek el, mint akvarelistát, és nagyon jó akvarelistának tartottak. Hát akkor sok akvarelt festettem, most már kevesebbet, mert több időm lett. Tehát akkor is festettem olajképet, de most úgy alakult, hogy 90%-a a képeimnek már olajkép, és legfeljebb 10%-a akvarell. Bár szeretek akvarellezni, mert én érzem az akvarellt, az a technikája bent van valahogy még a véremben is, úgyhogy nekem engedelmeskedik a papír, engedelmeskedik a festék, és csodálatos dologban, hogy rövid idő alatt, hogy nem lehet változtatni, de vissza tudom adni azt, amit igazán akarok.
Fülöp Lajos festőművésszel Kanyár Erika beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.